ambition, tremble, ambition, tremble, ambition at the sight in Paulette Mercy sway.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Nők a Bibliában című műsorunk újabb epizódja a mai, és ma estére egy olyan női szemét választottam, aki egyben az én bérma nevem is lett, mégpedig Eszter. Egy királynéről lesz szó, aki megmentette népét. Lássuk, mi az, amit tudunk Eszterről. Minden évben kislányok százait nevezik el Eszternek, de valószínűleg sokan nem tudják, milyen különleges előttől származik ez a név. Eszter egy bibliai alak, akinek történetét egy ószövetségi könyv rögzíti. Járám Házony izraeli filozófus egy cikkében leírja, hogy a zsidó bölcsek olyan értékesnek tartották ezt az írást, hogy Mózes 5 könyve után erről írták a legtöbb kommentárt. Mind a katolikus, mind a protestáns biblia fordítások tartalmazzák Eszter könyvét. A kétféle felekezet hagyományában a különbség az, hogy a protestáns fordításban Eszter könyve megegyezik a judaizmusban elfogadott verzióval, míg a katolikus verzió tartalmaz 6 plusz fejezetet. Ennek az az oka, hogy a protestáns biblia fordítók az Ószövetség szövegét a zsidó kánonhoz igazították, és kivetették azokat a könyveket és fejezeteket, amelyeket a zsidó vallástudósok apokrifnek tartottak. Eszter könyvének egyik talányos érdekessége, hogy nem említi Istent. Ez a keresztény tudósokat annyira zavarta, hogy van olyan fordítás, amelyben görög kiegészítéseket illesztettek az eredeti héber szöveghez, és ezek kiemelték a szereplők Istenbe vetett hitét. Azon leírása szerint a zsidó filozófusok azzal magyarázták Isten hiányát a szövegben, hogy a történet Izrael számüzetésekor játszódik, szereplői idegen földön és idegen kultúrában kénytelenek boldogulni. A filozófus szerint a kihagyás még inkább arra ösztönzi az olvasót, hogy Istent keresse az események mögött. Eszter könyvének története 100 évvel azután kezdődik, hogy a babiloni birodalom lerombolta a salamoni templomot és elhurcolta a zsidókat. Közben birodalmi váltás történt, a perzsák legyőzték Babilont, és a zsidók egy része elkezdett visszatérni Jeruzsálembe. Azonban nagyon sokan szétszórva maradtak a perzsa birodalomban. A könyv történelmi elhelyezésével kapcsolatban sok a vita, mind a keresztény, mind a zsidó biblia kutatók körében. A történet Ahasvérus király udvarában játszódik, és a legtöbb tudós szerint a név vagy Szerszészre, vagy pedig Artaszerszészre utal. Az elhelyezés azért okoz nehézséget, mert az eddig megtalált perzsa források nem említik Eszter királynét. A történet Szuza városában játszódik, és bepillantást enged az ókori perzsa udvar működésébe. A Ahasvérus király az első fejezetben elbocsátja feleségét Vástit, ezért a birodalomban összegyűjtik a legszebb fiatal lányokat, hogy közülük új feleséget válasszon magának az uralkodó. A zsidó hadasszát is kiválasztják, de ő nagybátyja, Márko Dekus tanácsára eltitkolja zsidó származását és felveszi az Eszter nevet. A könyv kiemeli Eszter szépségét, de ennél sokkal nagyobb hangsúlyt kap kedvessége, amivel megnyeri a felkészítésével megbízott személyeket, és később a király kegyét is. Ahasvérus király az összes jelölt közül Esztert választja ki királynénak. Bár a film és könyvadaptációk gyakran romantikus színezetet adnak a történetnek, a valóságban egy fiatal zsidó lány számára egy pogány uralkodóval kötött házasság a törvényeinek megszegését jelentette. Valószínűleg követnie kellett férje vallását, és a perzsa udvar nem volt biztonságos hely senki számára. Ráadásul a perzsa királyok népes háremet tartottak. Esztert kiszakították abból a sorból, amibe készült, és hosszú éveken keresztül nem kapott választ arra, hogy ez miért történt. A könyvben a házasságot követően lép színre Hámán, a király egyik főembere, akit Márko Dekus iránti gyűlöletből ki akarja írtani a zsidókat. Ez az első történelmi eset, amikor az állam támogatásával el akarták törölni a zsidóságot a földszínéről. Hámán nagy összegért cserébe megkapja az engedélyt a Perzsiában élő zsidóknak a legyilkolására. Sorsot vet, és egy adott napra tűzi ki a mészárlás időpontját. A rendelet megdöbbenti a várost, és Eszter királynéhoz is eljut a híre. Márko Dékus felszólítja az unokahúgát, hogy kérjen kegyelmet a királytól. Itt hangzik el a sokat idézett mondat. Ne gondold magadban, hogy te a király palotájában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most hallgatsz, más módon lesz enyhülésük és szabadulásuk a zsidóknak, te viszont elveszed, és atyád háza is elveszik. És ki tudja, talán éppen a mostani idő miatt jutottál királyságra. Eszter teljesíti nagybátyja kérését, annak ellenére, hogy ez az életébe is kerülhet. Ugyanis az akkori perzsa törvények szerint az uralkodó elé csak az mehetett be, akit hivattak, és a hivatlan vendéget halállal büntették. Eszter könyvének leírása szerint ekkor a királyné már egy hónapja nem találkozott az uralkodóval, és ismerve elődje történetét, nagy kockázatot vállalt azzal, hogy hivatlanul megjelent a király előtt. Azonban Eszter kegyelmet talált az uralkodó előtt. A királyné bölcsen előkészítette a leleplezést, s a megfelelő pillanatban egy lakomán szembesítette a királyt Hámánnal, és azzal, hogy ő is zsidó, akinek az élete veszélybe került a főember miatt. A király haragra gerjedt, kivégeztette Hámánt, és törvénybe foglalta, hogy a zsidók megvédhetik magukat. Ennek a fordulatnak az ünnepe a Purim, amelyet a zsidóság már 2500 éve ünnepel. Az ünnepen felolvassák Eszter könyvét, jelmezekbe öltöznek és felvonulásokat tartanak. Hagyománya van a purimi színjátéknak is, amely során különleges olvasatokban adják elő a történetet. Eliezer Zegás zsidó ünnepekről írt könyvében leírja, hogy ezeknek az előadásoknak az eredete a középkorig nyúlik vissza, majd a német zsidóság egy külön műfajt hozott létre belőlük, amit Purim Spielnek neveztek. Ma a Purim egy vidám ünnepély, amely a Gergely naptárban általában február-márciusra esik. A Biblia kritika műfajának megjelenése óta minden bibliai könyv történelmi hitelességét kétségbe mondták már. Ez vonatkozik Eszter könyvére is. Pedig nagy gonddal megfogalmazott történeti könyv, amelynek feljegyzője külön utal a perzsa évkönyvre, mint bizonyítékokra, amelyekben felelhető a történet. Sajnos az ókori források hiányossága miatt perzsa szövegforrásban eddig nem leltek rá Eszter és Márkodeus történetére. De hozzá kell tenni, hogy számtalan ókori eseményt elfogadnak megtörténtként annak ellenére, hogy mindössze egy forrásban szerepelnek. Azonban a Bibliában szemben mindig nagy volt az elfogultság, erről már a zsidó történetíró Josephus Flavius is panaszkodott. A perzsiai zsidóság megőrizte azt a helyet is, ahol a hagyomány szerint Eszter és Markodeus nyugszik. A sír a mai napig megtalálható Iránban, bár a zsidó tudósok is vitatják a hitelességét. A mi kultúránkban már nem divatos a bibliai szereplőkre példaképként tekinteni, ami gyakran abból fakad, hogy az emberek nem is ismerik a Biblia könyveit. Pedig Eszter példája mindenki számára inspiráló lehet. Nem hiába vettem ezt birma névként föl. A kereszténységnek sajnos az évszázadok során voltak időszakai, amikor Hamán szerepét játszott a zsidósággal szemben, azonban a történelem során még soha nem állt ilyen közel egymáshoz a két vallási közösség, mint ma. Ennek talán egyik oka, hogy a zsidók és keresztények egy erősen szekularizált világban próbálnak boldogulni, miközben követni szeretnék saját hitüket és hagyományaikat. Eszter ilyen szempontból is példát nyújthat, hiszen neki is egy ellenséges közegben kellett kiállnia a népéért és hitéért. A szép és bátor leány egyébként, mint népének hős szabadítója, párba állítható Judit alakjával, már csak ama mozzanat révén is, hogy a tettét ő is érzéki vonzereje és okossága révén képes végrehajtani. Maga a történet merő fikció, történelmi utalásai bizonytalanok és részben egymásnak is ellent mondanak. A könyv a második században keletkezett a makabeusok korában, hogy vigaszt és erősítést nyújtson a vallásüldözéstől szenvedő zsidóknak. Valójában profán történet, eredeti szövegében Isten neve elő sem fordul, ahogy ezt már többször elmondtam ma este, ezért csak későn és sok vita után vették fel a szent könyvek kánonába. A drámai mozzanatokban bővelkedő történet több tucat irodalmi alkotást ikletett a 16. századtól fogva. Az újkori festészetben igen sok képet ikletett az a mozzanat, amikor a szigorú tilalommal dacolva hivatlanul a király elé járul, hogy népéért könyörögjön s félelmében elájul. Illetve lakomája, amelyet a királynak és Hámánnak adott, hogy azon az utóbbi ármányos terveit leleplezze. A bibliai könyv drámai történetét Handel egy kiváló oratóriuma képviseli a zenei világban, amely Racine da Rámáján alapul, és amelyet a műsor végén meg is hallgathatunk, legalábbis belőle egy részletet, azért, hogy értsük is, miről van szó. No, de hogyan hozható összefüggésbe Eszterrel a mi életünk? A női archetípusok közül a királynői az, amely a legtöbb nőt megszólítja, mindenki szeretne trónon ülő, pompázatos fejedelmi nő lenni. Sokszor azonban a társadalom által előírt szerepek nem engedik kibontakoztatni a fenséges női ént. Házi asszony, a kiszolgáló, a mindig kedves eladónő, a szeretteit áldozatosan megsegítő. Ezekben a kötött szerepekben háttérbe szorul és elhomályosul igazi méltóságuk. Milyen ezzel ellentétben egy királynő? Független, szabad és méltóságteljes. Irányít, nem hagyja, hogy uralkodjanak rajta. Büszkén jár, nem engedi, hogy átnézzenek rajta. Ragaszkodik önmagához, összhangban van önmagával. Szervezi és igazgatja birodalmát. Az egyik kulcsfogalom, amely elvezet a bennünk levő királynőhöz, az az egyediség. Elvitathatatlan értékességünk felismerése és önmagunk megbecsülése. Mire érdemes jobban figyelnünk, hanem a saját kivételességünkre? Persze idegenkedést válthat ki, önzőnek tűnhet ez a gondolat. De a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ez vezet el ahhoz, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, hogy eldöntsük, megengedjük magunknak a gyengeséget, vagy úgy döntünk, hogy most nem állok készen rá. Megvédjük a határainkat a negatív hatásoktól, igent mondunk arra, ami megerősít, és nemet arra, ami elgyengít. Képesek vagyunk reagálni a belső működésünkre, és az érzelmeink elmélyítése kiegyensúlyozottá tesz. Nos, kedves hallgatók, újból egy zárójel, hadd jegyezzem meg, hogy különösképpen ezekért a tulajdonságokért választottam én az Esztert Bérman évnek, mert úgy éreztem, hogy valahogy nagyon illő rám, és szeretnék én is így élni. Eszter történetében is lejátszódik ez. A lányból, aki sok közül az egyik, olyan hős lesz, aki kiáll magáért és cselekszik a népért. De nem lehet mindenki uralkodnó, főzni kell, mosni kell. Mégis más lesz a kuli munka, ha méltósággal tekintek magamra és a tevékenységeimre. Amikor rendezett lakásba lépünk, tudjuk, feltételezzük, hogy egy királynő lakik benne. Fontos, hogy az irányítás nem egyenlő a zsarnokoskodással, ami ennek az archetípusnak a zárnyoldala. Óvakodjunk a környezetünk leuralásától, ami elveszi a nő igazi méltóságát. A jó uralkodó meghúzza a határokat, él és élni hagy. Végezetül Linda Járos gondolatait idézzük, hogy mit jelent számára Eszter alakja, nyomán ez az archetípus. Számomra a királynő képe megerősítést jelent, hogy bátran kihúzza magam az életem bármelyik területéről legyen is szó. Erősebb önértékeléshez vezetett, és ellenállóbbá az ítélkezéssel szemben, mert azt kérdezem magamtól. Ki akar engem minősíteni? Semmit sem változtat a végeredményen. A bennem lévő királynő teljesebb bensőbb szabadságra tanított, amely olyan örömforrása az életemnek, amelyből mindig szívesen merített. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak, és természetesen önmagamnak is. Hogy ha már az Eszter Bérma nevet viselem, akkor tudjam, hogy mi áll mögötte. Hogy miért választottam, és miért akartam, hogy ő legyen. Akár az én példaképem. Azt az erőt, ami benne volt, azt szeretném újra és újra beépíteni az én életemben is. És kívánom, hogy a kedves hallgatók is ezt tegyék. Összefoglalva tehát, ki volt Eszter? Egy zsidó, szép lány, eredeti nevén Hadassza. Perzsa birodalom fővárosában élt gyámjával és unokabátyjával, Markodekussal. Amikor Ahasvérus király eltaszított a feleségét, s birodalma legszebb lányai közül akart új asszonyt választani, és a jelöltek közé állt, akik egy évnyi alapos felkészítés után kerültek a királyeli egy-egy próbaéjszakára. Ekkor kapta új nevét, mely Istár babiloni istenő nevének változata és csillagot jelent. A király igen megkedvelte, és királynévá választotta. Amikor megtudta Markodekustól, hogy király főembere, Hámán a zsidók kiirtását tervezi, felvette ura előtt az ármányos tervet. Ahasvérus, akinek Markodeus korában nagy szolgálatot tett, Hámánt kivégeztette és rendeletében felhatalmazta birodalma zsidó lakóit, hogy a lemészárlásukra kijelölt napon ők számolhassanak le ellenségeikkel. Szabadulásukról a vallásos zsidók december elejé Purim ünnepen emlékeznek meg a mai napig. Ez összefoglalva pár mondatban Eszter története. De nyilván ennél sokkal erőteljesebb, és azt kérem, vagy adom házi feladatként a kedves hallgatóknak, hogy olvassák el Eszter könyvét. Nem könnyű, de hiszem, hogyha elolvassák, akkor megértik a lényegét, és rájönnek arra, hogy ez itt is takar, vagy egyáltalán ki is volt ez az Eszter. További áldott szép estét és jó rádiózást kívánok, most pedig végezetül hallgassuk meg azt a művet, amit említettem önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!